A mai mulasztások holnap jóvá tehetetlenek lesznek, mert az elvesztegetett időt senki nem adja vissza. Egy rövid idézettel kezdjük ezt a mai műsort. Sári Éva, geológus, író, költő, festőművész, kultúra szervező egyik írásából idéztem, melyet Kubasek János könyvében találtam meg. Dr. Kubasek János geográfus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Magyar Földrajzi Múzeum címzetes igazgatója, ugyanis az Atlasz Varázsa című könyvben nagyon sok olyan utazónak, magyar tudósnak az életéről ad nekünk képet, valóban sok képet is, és nagyon szemléletes összefoglalást, akikre büszkék lehetünk. Köztük van Sári Éva is, aki már nincs közöttünk. Ugye valaki, aki kőolajkutatással foglalkozik, az egy olyan gyakorlati munka, amit egy nőnek kevesen tudunk elképzelni. Fúrótoronynál dolgozik, sárban, melegben, hidegben. Miért választott egy ilyen nőies hölgy, egy ilyen nem nőies hivatást magának?
1991. novemberében telefonon felhívott hajdani Pest-Lőrinci gimnáziumi tanárnőm, papjenőné, Ági néni, és elmondta, hogy van egy kedves vendége Svájcból, szeretné megnézni a múzeumot, olvasta Sri Lankából írt könyvemet, és nagyon örülne, ha megismerkedhetnénk. És én megkérdeztem, ki ez az illető. És akkor mondta Sári Éva, ez olyan volt, mintha a száraz villám csapott volna be. Én a nevet ismertem, tudtam, hogy ő kicsoda, bár részleteiben nem voltam tisztában a munkásságának a sokrétűségével, de szívdobogva vártam a találkozást, és azt mondta, hogy akkor két nap múlva ellátogatnának Érdbe a Magyar Földrajzi Múzeumba. Én nagy szeretettel fogadtam őket, Ági néni tanárnőm volt, kémiát tanított, és megjelent egy nagyon finom arcú, kedves, szerény, udvarias, megnyerő mosolyú hölgyel, az ő unokatestvérével, aki akkor éppen Svájcból látogatott haza. Megmutattam a kiállításokat, és utána az irodámba leültünk beszélgetni, teázni. És megfogott az ő egyéniségének az utánozhatatlan varázsa, egyedisége. Nyugodt, kiegyensúlyozott, de humorral és roppant figyelemmel megáldott személyiségként ismertem meg, akinek a tájékozottsága lenyűgözött. Négy nyelven beszélt, a magyaron kívül angolul, németül, franciául és olaszul is, és élete java részét azt külföldön, Svájcban töltötte. És Éva rögtön megnyerte a szívemet, és ebből az ismerettségből aztán szorosabb kapcsolat, szakmai együttműködés és barátság is lett, olyannyira, hogy ez 3 évtizeden át tartott. És Éva elmesélte életének nem mindennapi eseményét, amik őt távoli tájokra vetették. Ő Balatonkenesén töltötte a gyerekkorát, a hazai tájok megragadták a természet, és aztán a Szilágyi Erzsébet Varsóban levő gimnáziumban tanult, szerzett érettségi bizonyítványt. Édesanyjának a Böszörményi úton volt egy fényképész műterme és üzlete, ahova ő gyakran bejárt, hogy segítse a édesanyja munkát, és megismerte a kor jeles személyiségeit, színészeket, tudósokat, Germanus Gyulát, találkozott Almási László szarvakutatóval, mert a filmeket ott hívták elő. És beszélgetett velük, és ezek nagy hatással voltak rá. Geológia szakma jelentkezett az ELTE-re, és Vadász Elemér professzor felismerte az ő képességeit, és így tanulhatott a budapesti Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen. Voltak közös tanáraink is, például Székiné Fuchs Vilma, aki ásvány és közettant és közettmikroszkópiát tanított, és ezek az évek ébredték meg benne azt a tervet, elhatározást, hogy ő terepgeológusként szeretne dolgozni. Egy nőnek ez nem könnyű, hiszen a megszokott komforttól, kényelemtől el kell szakadnia, az időjárás viszontagságait vállalni kell, télen ősszel, tavasszal, zuhogó esőben, szélviharokban kint kell lenni a fúvótornyoknál, meg kell tenni azokat a lépéseket, amik a termelés folyamatos fenntartását biztosítják.
És hát és nem csak vállalta. Ezekkel a nehézségekkel kell szembenéznie, hanem azzal is, hogy férfiakkal kell együtt dolgozni, akiknél ki kell vívni egy tekintélyt, hogy tudja irányítani a munkájukat, hiszen neki ott az a feladata, hogy szakmailag biztosítsa azt, hogy a kitermelés zavartalan legyen, hogy jó helyen jól dolgozzanak.
Igen, szót kell érteni a géplakatossal, a fúvómesterrel, a gépkocsi vezetővel, szót kell érteni a szerelőkkel, és a termelés folyamatosságát biztosítani kell. Ő benne megvolt az empátia érzés. Évának az egyéniségét három dolog határozta meg, az egyik a mérhetetlen kíváncsiság. Kíváncsi volt mindenre, és érdeklődéssel, figyelemmel fordult az emberi problémák iránt is, tehát nem csak a nagy tudományos kérdések izgatták őt. A másik az áldozatkészség és a személyes példamutatás. Ő vállalta a munkák legnehezebb feladatait is, ha ki kellett terepre menni, ha anyagot be kellett juttatni a központba, és a terepjáról elakadt, vagy meghibásodott, akkor csizmával gyalogoltak bokáig érő sába, de este a jelentésnek ott kellett lenni a fúvások központjába. És a harmadik, ami nagyon szép vonása volt benne, a segítőkészség. Hogyha valaki bajba volt, ismerte a családi körülményeket, gondokat, akkor próbálta azokat enyhíteni. Nagyon megszerették az emberek, az egyik kádárlapjára rá volt írva, hogy nem áll a tudományos szocializmus és a materializmus talaján, de az emberek nagyon szeretik és hallgatnak rá. Hát ez érdekes, hogy ő hívő katolikusként kétségtelen nem állt, tehát ez a jellemzés, ez igaz volt, amit írtak róla, de nem bántották, tehát nem volt neki az ebből baja, mert azt mondták, hogy a munkát ellátja és a feltételeket biztosítani tudja. Sokat olvasott, már akkor is, fiatal hölgykorában, és a szalai kőolajmezőkkel való kapcsolat nem szakadt meg később se. A rendszerváltás után, amikor már rendszeresen hazajárt, akkor Zalaegerszegen a Kőolajipari Múzeumban is rendeztek kiállítást az alkotásaiból. Tóth János igazgató, aki maga is kőolajkutató mérnök, ő ismerte fel Sáv Éva alkotásainak a nagyszerűségét, és több kiállítást is szervezett a Zalai Kőolajipari Múzeumban. Ő neki a szíve oda-vissza vágyott, oda őt mindig visszavitte.
Hogyha most ugrunk egyet az időben, és nem vesszük sorra azokat a szenvedéseket, amelyeket egy Magyarországon kellett túlélnie, ugye háború 1956, hanem rögtön oda jutunk el, hogy 56 után neki egy külföldi terepen kellett megteremteni újra azt a lehetőséget, hogy tudományos munkát végezhessen, akkor lehetetlennek tűnik az, hogy őt fölkérjék arra, hogy nagy olajtársaságoknak dolgozzon. Tehát, ha nem voltak ismerettségei, akkor hogy sikerült neki ilyen munkákat megkapnia?
Ő már 1947-ben belekóstolt a nyugati világba, az Akció Katolikának a szervezésébe egy évre kikerült Belgiumba, és ott megtanult franciául. Tehát ő azok közé tartozott, akik 56-ban elmenekültek, aki már a határátlépés pillanatában francia nyelven beszélt. Ez a belgiumi egyesztendő, ez nagyon rá nyomta a bélyegét az ő világszemléletébe is, hogy látta, hogy ott hogyan mennek a dolgok, az iskolai, a családi, a társadalmi, az emberi együttműködési feladatokat hogyan oldják meg. Ő 1956-ban a forradalom idején számos helyszínen jelen volt. Ő fegyverrel a kezében nem harcolt, ő soha senkinek az életét nem oltotta ki, de ott volt a rádiónál, látta a tüntetőket, látta az áldozatokat, és a parlamenti sortűznek is szemtanúja volt, sőt, fényképeket is készített az 56-os események helyszíneiből, amelyeket megőrzött, és később, a rendszerváltás után ezeket a képeket a történeti hivatalba eljuttatta, hogy Gyarmati György igazgató úr és Sümegi György, aki a művészettörténeti fotodokumentációs tárat vezette, fogadták be ezeket a páratlan dokumentumokat, amiket ő készített fiatal lányként. Ő reménykedett abban, hogy eljön itt a szabadság. Egy geológus mindig szeretne világot látni, utazni, kutatni. 56 előtt ezt nem lehetett, ez egy zárt ország volt, egy börtön ország volt, ahonnan nem lehetett szabadon elutazni, még a szocialista országokban sem. Még Romániában vagy Csehszlovákiában való kiutazás is csak 55-ben vált lehetségesé, és neki az álmai jelentette azt, hogy ő utazik, hogy ő eljut Afrikába, eljut Ázsiába, eljut Amerikába, de ez csak könyvekben és a képzelet szárnyán adatott meg, és reményesebb volt arra, hogy ez majd valaha is megváltozhat. És 56 a szabadság reményét adta neki, hogy most majd lehet utazni, majd láthatja a világot, és ezek a remények aztán 56. november 4-én szertefoszlottak, amikor a szovjet csapatok bevonultak, és itt kilátástalannak tűnt a jövő, nem csak neki, innen 200 000 ember ment el, és azért ezek nem sétálások voltak, hogy kisétált az országból, menekült. Menekült éjszaka, sokszor földeken át, mocsarakon keresztül, Andaunál negyed magával lépte át a határt 1956. november 23-án, és az a menekült tömeg, amely akkor megérkezett Ausztriába, egyben az itteni kilátástalanságnak is volt a kifejezése, hogy ezek az emberek, köztük egyszerű munkás emberek, köztük egyszerű kétkezi vidéki dolgozók, földművesek, és persze sok értelmiség és fiatal egyetemista is ment, hogy keressen valami élet lehetőséget a világ más tájain. Éva Bécsben töltött rövid idő után került ki Svájcba. Svájc 12 000 magyar menekültet fogadott be. Ez már másképp zajlott, mint a határátlépés, ami bizony nem kevés veszéllyel járt. A határon előfordultak atrocitások, sőt, lövések is eldördültek, és nem mindenki jutott el a szabadság földjére. A svájciak külön vonatokat indítottak, és Zürichből megérkező vonatokon 12 000 embert néhány hét alatt Svájcba szállítottak. Egyikük volt Sári Éva is. Amikor megérkeztek, a zürichi pályaudvaron hatalmas tömeg fogadta őket, megrakott asztalok, különféle ételekkel, szendvicsekkel, csokoládéval, svájci csokoládé nagyon finom, és déli gyümölcsel. Éva akkor evett életében először banánt. Ott a zürichi pályaudvaron menekültként. És ő a lozanni menekülttáborba került, amit egy régi kaszárnyából alakítottak ki, és az adatok felvétele után a foglalkozásokat is számba vették, és ő beírta a foglalkozása geológus. De ezt ott a tisztviselő nem tudta, mi az, hogy geológus, azt hitte, hogy az teológus. És aztán Éva mondta, nem, ő geológus, nem teológus. Kérdezték, mi a különbség? Hát föld és ég. És végül is több hónap után felkereste a lozanni egyetem földtani tanszékét, Vidó professzort, aki svájci kutatóként külföldi kőolajtársaságoknál is dolgozott. Svájcban nem volt kőolajkutatás, nem voltak kőolajtelepek, tehát ott ezt a foglalkozást nem folytathatta volna. De Vidó segített neki, megadta a jelentős kőolajtársaságok címeit. Francia Guyanába, Venezuelába, Amerika Egyesült Államokba, Kanadába, Franciaországba is persze, és Angliába. És adott neki egy mintalevelet, egy bemutatkozó mintalevelet, motivációs levélnek mondanánk ma, hogy ezeket írja meg. És Éva egy tucatnyi levelet küldött szét, és minden levélre kapott választ. Pozitív, biztató válaszokat.
Igen, ő azért akkor kapott. Olyan környezet vette körül az emigrációt, azokat, akiket 56-ban befogadtak az európai országok, ami egy elfogadó, segítséget nyújtó, kíváncsi, és mindenképpen a forradalommal, meg a szabadság, magyar szabadságkereséssel rokon szenvező környezet volt. Gondolom azért ez segített az ő beilleszkedését is.
Ez így van, nagyon nagy figyelem fordult irányukba, és a menekülteket ezernyi módon támogatták. A letelepedésüket, munkába állásukat, továbbtanulásukat ösztöndíjakkal, segélyekkel próbálták elővevinni, és ezzel az ömük élt is. Svájcban 12 000 ember beilleszkedett. Évának az volt a könnyebbsége, hogy ő francia nyelven már jól beszélt, folyékonyan beszélt, ki tudta fejezni magát, és az egyik kőolajtársaság főgeológusától a válaszlevél úgy szólt, hogy szívesen alkalmazzák, és jöjjön Párizsba. Küldenek neki vasúti jegyet is. De visszahívt, hogy nem tud menni, mert neki még csak svájci menekült papírjai vannak, és útlevele nincs. Az illető válaszolt neki, a francia főgeológus, hogy akkor ő fogja felkeresni Lausanne-ba. És egy hét múlva meg is érkezett, meghívta ebédre Évát, és kifaggatta a munkájában. Nála nem volt ott a diplomája, azt nem vitte magával, de a francia főgeológus az ebéd során folytatott beszélgetés alapján eldöntötte, hogy igen, ez a hölgy valóban az, akinek mondja magát, amit nem tudott francia nyelven kifejezni, szedimentológiai kérdések, fúvás technikai kérdések, azt levajzolta a szalvétára. Úgyhogy az ebéd végén azt mondta, ön a mai naptól fogva a francia ekvatoriális gaboni kőolajtársaságnak a alkalmazottja. És attól a naptól rákerült a cég fizetési listájába, úgyhogy még nem is utazott ki a céghez, majd csak két hónap múlva sikerült Párizsba mennie. És alkalmazták, először a központba megkapta kutatási jelentéseket, térképeket, a feladattal kapcsolatos összes adminisztratív szempontot, hogy felkészüljön, és utána került ki Gabonba. Gabonban már olyan ügyes szervezés vártam, ami meglepte őt, hogy a fogadásán egy másik magyar geológus kolléga jelent meg, a franciák ezt megszervezték, és volt egy másik magyar is, Klász Iván, aki szintén kőolajkutató geológusként dolgozott, és ő volt, aki fogadta Évát. A munkába állás így viszonylag könnyen, gyorsan és egyszerűen ment, a munka annál nehezebb volt a trópusi körülmények miatt. A magas páratartalma, a nagy hőség és a teljesen idegen környezet között a helybéli gaboni emberekkel kellett együtt dolgozni, akik tudtak franciául, és alaposan értettek is a munkát, a franciák jól kiképezték őket, de távol voltak minden civilizációs kényelemtől, kint az őserdőbe, lakóautókban éltek, az összes holmiuk, műszerük és ruházatuk, járművük minden francia gyártmány volt, kivéve a terepjárót, az Land Rover volt, az volt a legjobb. És Éva a szabad idejét arra használta, hogy megismerje Gabont. Elment a fangtörzsekhez, helyi vezetőkkel, kísérőkkel, megnézte a falvakat, a mindennapokat, részese volt annak az életnek, amit a gaboni világ nyújtott.
És nem volt veszélyes ez egy nő számára? Azért akkor ez nem egy olyan civilizált környezet volt.
Egyáltalán nem volt civilizált környezet. A bányaközpontot is fegyveresek őrizték, védték, és a vidéki utazások azok kiszámíthatatlanak voltak. Nem voltak még mobiltelefonok, tehát a kapcsolatteremtés is nehéznek bizonyult. Rádiókapcsolat persze volt az összes fúvállomás és a központ között, illetve a Port Gentili központ és a párizsi központ között rádiókapcsolat volt. Orvosok is voltak kint, kórház is működött, de a dzsungelbeli fúvási tornyoknál, fúvási helyeknél nem volt. Tehát onnan még a bejutás a civilizáltnak mondható elsősegélyhelybe vagy kórházi klinikai ellátóhelybe az 6-8-10 órát is igénybe vett. Úgyhogy például volt kígyómarás elleni szérum. Az minden fúvó toronynál ott volt, persze ennek a beadása, az nem egyszerű, ezt orvos tudja csak beadni, ha vénásan kell beadni. Ez nem egy egyszerű dolog, de szerencsére nem került sok. Voltak veszélyek, a kígyóktól kezdve persze a legnagyobb veszélyt a szúnyogok jelentették, és a malária, ami nagyon sok áldozatot is követett. A franciák mindent megtettek a fúvó személyzet egészsége érdekében, és a ottani kórházok ellátása az vetekedett az európai kórházakébe, amit a francia kőolajtársaság tartott fenn. És olyan fizetést adtak az alkalmazottaknak, az egyszerű fúvó munkásoknak, amiből ők 8-10 tagú családot tudtak eltartani az ottani afrikai viszonyok között. Éva bejárta Gabont, minden vidékébe eljutott, a trópusi őserdőket, a mocsárvidékeket, a mangrove erdőket, rengeteget fényképezett, és nagy terve volt, amit valóra is váltotta, Ogove folyón eljutni Lambaranébe, Svejcernek a kórházába.
Albert Schweitzer.
Albert Schweitzer. A világhívi orvos, humanista, zeneszerző és zongoraművész. Ő is. Igen. És először írt levelet, és utána jött válasz a levélbe, és utána egy kollégájával csónakon, az Ogovén keresztül a Lambaranéi missziós kórházba tett egy utat, és ott töltött 2 hetet, látva, micsoda heroikus küzdelmet folytatnak a betegségek ellen, az emberekév, a gyerekekév, az anyákév, és Vejszer közvetlensége is megfogta őt, és a humora is. Azt mondta, a második este vacsoránál azt hallják, hogy a ház előtt hatalmas sokadalom gyülekezik, és dobolnak, kiabálnak, muzsikálnak. Nagyon hangosan. Egész éjszaka ezt teszik. És hát már aludni kellene, de nem lehet, mert ezek a helybériek vidáman, örömmel, de énekelnek, dobolnak, muzsikálnak, és akkor Schweitzer kivegy, és az ő nyelvükön kérdezi tőlük, hogy miért csinálják ezt, milyenek az oka? Azt a választ kapja, hogy mi most készülünk arra, hogyha te meghalsz a temetéseden, akkor milyen nagy dobolást fogunk rendezni. Ezt készünk, se ezt gyakoroljuk, mert te már öreg vagy, és látjuk vagy azt, hogy te már hamarosan meg fogsz halni. Schweitzer bosszúsan nézett rájuk, hogy már most ezt gyakoroljátok. Még jobban fogunk dobolni, amikor te meghalsz, és a temetésed lesz. Schweitzer azt válaszolta, milyen jó lesz, azt én már nem fogom hallani. És hát ezeket a hétköznapokat látja, de azt is, hogy milyen értéke van egy fogkefének, egy ollónak, egy késnek, egy kanálnak, vagy akár egy eldobandónak hit olajos hordónak, amiből tűzhelyet is lehet csinálni, és hogy az emberek mennyire tudnak örülni egymásnak, mennyire tudnak örülni a természetnek, és annak, hogyha tudnak mit enni. De azért a régi hagyományok is megvannak, aminek a jelét Éva is tapasztalta, le is írta, hogy egy idős ember kérdezte tőle, hogy hát mi történt ott a távoli Magyarországon, és mondta, hogy hát bizony forradalom volt, és hát bizony meg is haltak emberek, az utcán voltak halottak, a másik rögtön közöfágult, és mondd, és megettétek őket? Hát nem, hát halottakat nem. De önálluk még ezek a régi kultúrából fakadó mítoszok élhettek valamennyire.
És Sári Éva is azon túl, hogy ilyen szakmai munkát végzett, és az érdeklődése révén sokat utazott, nagyon sokat írt, megírt ebből, fényképezett, és olyan tényeket írt le, amelyek tulajdonképpen a saját szakterületén túl nyúlnak. És ha jól tudom, akkor ebből az afrikai utazásból is született egy kötete, egy könyv, amely ezt mutatja be. Néprajzot is, aktualitásokat is, és azt a sok tapasztalatot, amit az utazása során szerzett.
Az Olajtornyok az egyenlítő tövében című könyv, aminek a megszületése szinte hihetetlennek tűnhet. Lugánóban, a Lugánói tó partján Castagnolában, Casavetben, az ő otthonának a teraszán beszélgettünk, és szóba került Afrika. És én megkérdeztem, te Éva, hát ebből te nem írtál. Én annyi írásodat olvastam, nagyszerű cikkeket, könyveket, emigráns lapokban megjelenő verseidet, mindent, és ebből te nem írtál soha. Azt mondja, tényleg, ebből nem írtam, mert 3 évet töltöttem kint, és aztán jöttem haza, férjhez mentem, jöttek a gyerekek, valahogy ez háttérbe szorult. És azt mondta, de van nekem egy veszőkosárom lent a ház pincéjében, és ott vannak ezek a régi leveleim, fényképeim és a naplóim. Nézzük meg! És este lámpafényénél lementünk a pincébe, tényleg egy zsákba, amit évtizedek óta nem bontott ki Éva, ott voltak a levelek. És fölhoztuk ezeket, és kezdtem olvasgatni. És azt mondtam, Éva, ezeket közbe kell adni, a naplóit is. Hát egy nő Gabonban élve, kutatva, dolgozva, hogyan látja a világot, az embereket, mit él meg. És akkor Éva azt mondta, jó, akkor megpróbáljuk, és itthon a Hétkrajcár kiadó, megkerestem őket, és vállalták ennek a könyvnek a megjelentetését, és nagyon szép kiállításban meg is jelent a kötet. Érden a Magyar Földrajzi Múzeumban rendeztünk egy kiállítást a gaboni időszaknak a felvételeiből, és persze aztán ez a kiállítás ment egyéb helyekre is, a Magyar Állami Földtani Intézetbe, Magyar Honi Földtani Társulatba, de bemutatták másutt is. Évának sok kapcsolata volt magyar tudományos intézményekkel a rendszerváltás követően Dombóváron, Kaposváron, Balatonkenesén, Siófokon, Százhalombattán, Érden, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Budapesten voltak kiállításai, és aztán rendeztünk évben könyvbemutatót is. És ezen a könyvbemutatón megjelentek hajdani diáktársak. Vitális doktor, akivel együtt tanult az egyetemen, Dojcsák Győző, aki szintén neki diáktársa volt, és jóleső érzés volt tapasztalni, hogy mennyivel tudnak örülni egymásnak, egymás sikereinek, és mennyivel tudnak örülni annak, hogy meg tudják osztani, amit ők megszereztek, megismertek, adhatják tovább. Éva egyébként sokfelé eljutott a világba, Afrikába, a Kilimandzsáróba, Amerikába, többször is Kanadába, Európa szinte minden vidékébe, és az egész földön voltak barátai, ismerősei, emigránslapokban rendszeresen jelentek meg cikkei.
Még azzal fejezzük be, Sári Éva, bemutatását, hogy most ez csak egy szelete annak a tevékenységnek, amelyet Kubasek János is megismerhetett, mert azért is fontos az ő lugánói élete meg munkássága, mert ő összefogta az emigrációt, és egy tudományos, egy szellemi központot teremtett meg. Most arra kérem, hogy ezt is kicsit ismertess, hogy ő hogy tudott ott Lugánóban egy idegen országban, a saját otthona teremtésén kívül még arra is energiát, pénzt, időt szakítani, hogy ott egy otthon teremtsen, egy szabad egyetemszerű közeget teremtsen a magyarságnak.
Ez így van. A Ticinói Magyar Egyesületnek hosszú időn át az elnöke volt. Svájcban számos magyar egyesület működik, Zürichbe, Bernbe, Saint-Gallenbe, Genfbe, Lausanne-ba, de a Ticinói különleges, ez Olasz-Svájc, Dél-Svájc, a legtávolabb a nagy vérkeringési központoktól. Éva itt hihetetlen energiákat szánt arra, hogy a magyarságot összefogja. Rendszeresen szerveztek előadásokat, ünnepségeket, és megalapította a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kört, melynek Lugánóban minden évben 8, 5 napos, 6 napos, 8 napos konferenciákat, tanulmányi napokat szerveztek, melyre a világ minden tájából jöttek tudósok, írók, költők, művészek előadásokat tartani, amiket meg is jelentettek. Előadók között volt John Lukács, amerikai történész, Gosztonyi Péter, Berni történész, Tollas Tibor, a Nemzetőr újság főszerkesztője, vagy akár Csernovszki Vilmos orvos, Balogh Zoltán, képzőművész, grafikus, de Erdélyből is meghívták Kányádi Sándort, meghívták Szőzs Gézát, és László Gyula is a vendégük volt, a régész professzor. Ezek a tanulmányi napok nagy eseménynek számítottak a nyugati magyarság körében, és Éva mindig figyelt arra, hogy megjelentesse az elhangzott előadásokat, gondolatokat. A legkülönbözőbb emberekkel hangot értett. Megtalálta a közös pontokat, és mindig azt nézte, mi köt minket össze, nem az, hogy mi válad szét, mivel tudunk együttműködni, ne a konfliktusok, hanem a kooperáció jelentse őt, ezért mindenki szerette őt. A legkülönbözőbb emberek egymással nem álltak szóba, de ha Éva ott volt, akkor Éva asztalánál azért leültek és beszélgettek. És ez a közösségszervező erő szerencsére nem veszett el, a levelezés megmaradt, és tavaly a Ticinói Magyar Egyesület megszűnt, de szerencsére a levelezés, a hatalmas nagy anyag az megmaradt, és ez a Petőfi Irodalmi Múzeumban a legméltóbb helyre kerülve fogja a közjavát szolgálni. A Petőfi Irodalmi Múzeumban többször is megfordult, és én magam most voltam ki Lugánóban ennek az anyagnak a hazajuttatását szervezni, és Évának a lánya, Sophie Mazzoleni, aki egyébként tökéletesen tud magyarul, és az unokák is csodálatosan beszélik a magyar nyelvet. Kint nőttek, kint születtek, kint növekedtek fel, és láthatjuk, hogy mennyit törődtek a határon túli erdélyi magyarság támogatásával, az árvízkárosultak támogatásával. Hány kis faluba juttattak el szemüveget, cipőt, ruhákat, amikor arra a legnagyobb szükség volt, vagy írógépeket. És Éva ezekben mind részt vett, dolgozott, meghívták Amerikába, Clevelandbe, az Árpád Akadémiának a nagy gyűlésére, konferenciára, Szabadföldi Magyarok Kongresszusába, ahol szintén hallgatták a beszédeit, de a vendégek között ő Lugánóban fogadta Csapó Endrét, az ausztráliai magyar élet újságnak a főszerkesztőjét. A világ minden táján voltak barátai, akik szerették őt, olvassák az írásait, és ezeket ő szerette volna továbbadni, és dokumentált, minden dokumentált megőrzött, hogy az utókor tanuljon belőle.
Sári Éva geológusról szóló beszélgetést részt, ezzel most lezárjuk, mert ugye lesz még egy másik nagy témánk is. Az első magyar nő az, ki az Antarktiszon járt, Farkasi Edit 100 éve született. A zene után róla fogunk beszélgetni tovább dr. Kubasek Jánossal. Forró trópusok és a mediterrán jellegű alpi táj után, ahol ugye Sári Éva a geológus életét kísértük végig dr. Kubasek János geológussal, a Magyar Földrajzi Múzeum címzetes igazgatójával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával. Most nagyon hideg helyre fogunk elutazni. Ennél hidegebb helyre már nem is mehetnénk, az Antarktiszra. És egy magyar hölgy, a 100 éve született Farkas Edit járt ott elsőként a magyarok közül, a magyar nők közül. A magyarok közül is, vagy csak a nők közül?
A nők közül, a hölgyek közül. Más magyarok jártak már jóval előtte is.
Farkas Edit honnan és hogy kerülhetett el az Antarktiszra?
Gyulán született 1921. október 13-án, és a tanulmányait is itt Magyarországon végezte, az édesapja újságíróként dolgozott. Ő először Gyulán, majd később Szentgotthárdon Győrben tanult, és Budapesten, a Pázmány Péter Tudományi Egyetemen szerzett matematika és fizika szakos diplomát, kezdett tanítani is, de 1944-ben Magyarország teljesen megváltozott a háborús események következtében, a napi bombázások, majd a szovjet csapatok megjelenése az életet roppant megnehezítette. Ő családjával együtt nyugatra menekült, Ausztriában egy menekülttáborban élt éveken át, nagyon sanyarú körülmények között, barakokban, és minden fizetség nélkül a menekültek gyermekei tanította matematikára, fizikára, de irodalomra is. És nem voltak még füzetek sem, úgy szedték össze a csomagoló papírokból a rajzlapokat, hogy a gyerekek rajzolni tudjanak, és a ceruzák megszerzése is komoly gond volt. A kivándorlás 1949-ben történt, a távoli Ausztrália, illetve Új-Zéland mutatott hajlandóságot a befogadásra. Farkas Edit Új-Zélandba került, Wellingtonba, Aucklandben is élt egy ideig, de ott szembesülni kellett azzal, hogy a matematika-fizika szakos tanári diplomáját nem ismerik el. Tehát újra kell az egyetemet végeznie, hogy dolgozhasson abban a szakmában, amit ő már itthon azért művelt és végzett. Az angol nyelvtudás volt a másik nagy kihívás, megtanulni magas szinten angolul, ami az egyetemi tanulmányokra, vizsgákra őt képessé teszi. Először éttermekben mosogatóként, felszolgálóként dolgozott, majd később egy kórházba került, és ott ápolónővérként nagyon nehéz feladatokkal és nehéz betegek mellett kellett ehhez is tanfolyamokat teljesíteni, hogy betegágyhoz kerülhessem, és aztán este éjszakai tanulással végezte a Victoria Egyetemet, és szerzett fizika szakos, illetve meteorológusi diplomát. És még ezután sem volt könnyű megfelelő szakmai állást kapni. bekerülhetett a új-zélandi meteorológiai és vízkutató intézetbe, ahol már szakmai tudományos munkát végezhetett, és másfél évtizednyi feladat teljesítés után nyílt előtte egy páratlan lehetőség. 1974-ben a főnöke egy személyes beszélgetésre hívatta. Ő jól ismerte már Farkas Editet, tudta, hogy nagyszerűen síel, szereti a természetjárást, a hegymászást, és szívesen tartózkodik terepen. Ő már akkor Új-Zéland minden vidékét bejárta, a déli szigetet is, északi szigetet is, és megkérdezte, lenne-e kedve egy antarktiszi kutatóállomáson, új-zélandi kutatóállomáson dolgozni.
Ekkor már 54 éves volt. Így bocsánat, van. Ezt azért igen. Hangsúlyozom ki, mert nem fiatal volt, amikor elvégezte az új-zélandi egyetemet, és amikor egy ilyen, hát azért embert próbáló körülmények közötti nehéz munkát vállal, amit egyáltalán felajánlanak neki, ugye ez is egy csoda tulajdonképpen, hogy addigra sikerült olyan tekintélyt kivívnia magának, hogy egy ilyen költséges, hiszen ez nyilván a delegálók részéről is nagy költséggel jár, felajánlottak neki egy ilyet.
Őt hívták, figyelték a munkájának a eredményeit, hatásosságát, és persze a személyiségét is jól ismerték.
Mert mi volt a szűkebb szakterülete a meteorológián
belül? Ő ozonkutatással foglalkozott a meteorológia területén, ez volt a fő, ebből írt publikációkat, a antarktiszi munkában több mint 40 cikket, tanulmánya jelent, meg műszeres méréseket is, rengeteget végzett, analíziseket. Ami nagyon fontos volt, hogy a személyiség milyen. Tehát nem csak a fizikai állóképesség számít, hanem az alkalmazkodó képesség, hiszen összezárva kell lenni hónapokat egy-egy kutatóbázison. Ő az új-zélandi bázisra került, a Scott bázisra, ami nem volt egy nagy bázis, itt kevesen voltak, de előtte a McMurdon, ami egy amerikai bázis volt, ott volt az akklimatizáció. A felkészülés is több hónapot vett igénybe, ennek volt fizikai oldala, volt pszichológiai oldala, és volt elméleti oldala is. Akik vállalták ezt a feladatot, azok tudták, hogy itt nem lehet menet közben kilépni a villamosból. Ezen végig kell menni, amikor jön a téli időszak, akkor repülő sem megy oda. Tehát akkor gyakorlatilag hónapokat töltenek elzárva a világtól, a civilizációt. A McMurdo állomás egy hatalmas kutatóbázis volt, amit az amerikaiak tartottak fenn.
Tulajdonképpen egy kisváros.
Az egy kisváros, ott több mint 1000 ember volt, kórházzal, műtőkkel felszerelve, hatalmas élelmiszerraktárakkal, agregátorokkal, energiatermelő berendezésekkel, és természetesen kommunikációs felszerelés is volt, telefonkapcsolatot tudtak létesíteni a világ minden pontjával. Lehetett telefon, ott megvolt a telefonkapcsolat. Érdekes, hogy itt Magyarországon Pest-Lőrincen a szüleim még 1990-ben se rendelkeztek telefonnal, és évben nekünk sem volt telefonunk. De onnan McMurdóról már 1975-ben lehetett telefonálni, bár akár ide is, hogyha volt készülék valakinek. Rádiókapcsolat is volt. Edith itt töltötte az első időszakot, és utána került az új-zélandi bázisra.
Ami ez gondolom sokkal kisebb volt.
Az egy jóval kisebb bázis, ott egy nagy Herkules géppel érkeztek meg, hát nem földreszállásról volt szó, hanem jégreszállásról. 2,5 méter vastag jégen landolt a Herkules szállítógép, ami minden felszerelést és minden lehetséges szükséges dolgot vitt magával, víztisztító berendezéstől kezdve a fűtőanyagig, mert Antarktiszon fűtőanyag sem volt. Olajfűtést azt alkalmaztak, de annak is a olajtartályokat oda kellett vinni, külön a ruháik.
Például, tehát minden szükségest és semmi fölösleges. Ez a jelszava azoknak, igen, akik az Antarktiszon kutatóállásra
és aztán ott derül ki, hogy mi az, ami szükséges, mi az, ami felesleges. A park az egyik legfontosabb, az a Jackie, az a rendkívül jól szigetelő és a testhőmérsékletét tartó öltözék, amit mindenkinek szemébe szagva adnak, és a másik pedig a mukluk volt. Ez pedig a csizma, amit szintén fel kell venni. És hát a téli időszakban, amikor teljes a sötétség, akkor a házak közötti mozgás csak úgy lehetséges, hogy a kifeszített, kötélre erősített biztonsági kötélgyűrűk és karabinerek adják azt a mondhatnám azt, hogy bizonyosságot, hogy a egyik házból odaér a másikba, amikor iszonyatos orkán nevelő szélviharok tomboltak. A szabályokat be kellett tartani, egyedül senki nem hagyhatta el a bázist. Mindig ketten vagy hárman mennek el, pontosan meg kell adni az irányt, az úti célt, az időpontot és a visszaérkezés várható időpontját. Ha nem ér vissza, akkor 2 órán belül azonnal elindul a mentőcsapat keresni, mert egy kint töltött éjszaka mínusz 40 fokos hidegben végzetessé válhat. Mindenről gondoskodtak, például Edith azt mondta, egy katolikus pappal utazott. A McMurdo bázison volt templom is, és volt pap is, hogy akár lelki vigasztaljon valakinek, ha olyan hírt kapott, hol valami őt megrázza, ami a munkavégzésben.
Hogy el tudják viselni. Igen. Ezt a sötétséget, az összezártságot, ezt a mesterséges életet, ami ezekben a házakban zajlott. De az is érdekes kettőség, hogy amíg említi, hogy milyen korszerű volt a felszerelése egy ilyen, hát legalábbis a legnagyobb kutatóállomásoknak, a közlekedésre még akkor is kutyaszánt használtak.
Igen, ez volt a legbiztonságosabb. A jégszakadékok peremén maga biztosan lehetett látni, hogy ezek a kutyák elmennek. Minden 11 kutya húzott egy szánt, jó betanított kutyák voltak, egy szánon 400-500 kilogrammos súlyt, terhet is vittek, tehát nem csak embereket, hanem holmit felszerelést is. A kutyaszánok érdekes, mutatott olyan képeket Edith, Farkas Edith, ami a Herkules gép mellett a szélárnyékban, az óriási kerekek mögötti szélárnyékban összegömbölyödve feküdnek a kutyák. A kutyákkal jó kellett bánni, nagyon aranyosak voltak a kutyák, de mindegyikkel egyenlően kellett bánni, ennivalótól kezdve a simogatásig. És ő mondta, Edith mondta, hogy ő is utazott többször kutyaszánnal. A kutyaszánnal mindig megérkeztek, az biztos volt. A gépjárművekkel nem biztos, ott lehetett valami műszaki ok, ami miatt leállt, vagy működésképtelené vált, de a kutyák nem. A kutyák azok mindig odaértek.
Ugye az ózon kutatással foglalkozott, az akkor mennyire volt új terület? Tehát most azért már nagyon fontos számunkra az ózonrétegek kutatása, ugye vizsgálják a lyukat, a lyuk méretét, hogy mikor, milyen körülmények befolyásolják az ózon képződést és az ózon lyukat. Ez akkor milyen terület volt?
Nagyon Antarktisznak minden vetületét nagyon alaposan vizsgálták, kutatták, nagyon sok meteorológus volt, magyarok is voltak, mint csak ők szovjet bázison, Titkos Ervin volt az első magyar 1961-ben, Visi Károly, de megemlíthetném a többi kutatót is, akik hosszabb, rövidebb időt töltöttek az Antarktiszon, Hibling Györgyöt, aki hidrometeorológusként került ki, és dolgozott ott, és ők írtak is egy könyvet, magyarok, az Antarktiszon, ők szovjet bázison voltak a Vostokon, és a Mirnien, illetve Barát József nevét említeném. Hosszú időt, volt, aki 1-2 hónapot, de volt, aki áttelelt, egész évet kitöltött. Az Antarktisz a béke kontinense, itt nincsenek katonai bázisok, nincsenek katonai állomások, objektumok. Itt a tudományos munkája a hangsúly, a jeget is kutatják, a jégváltozásait, a jégváltozásainak az okait, körülményeit, és nagyon sok kutatást végeznek biológia területén. Rengeteg biológus, tengerbiológus is van, a pingvinek kutatása az egy külön szakterület, mert én magam is jártam az Antarktiszon, Port Lockroy állomásra jutottam el, ami az egyik első angol állomás. A kutatásnak a előzményeit is számon kell tartani. Ő eljutott, Farkas Edith, a hajdani Scott bázisra. Scott hajdani kunyhóját látta. Scott,
tehát
tudjuk,
az első
hogy ez az 1904, így van. Pévinak a hajdani kutatási eredményét is számon tartották, és Shackleton kunyhójához eljutottak. Shackleton 1907-ben járt az Antarktiszon, és az ő hajdani kutató bázisának még megvoltak a berendezési tárgyai, meg volt a petróleum lámpa, amit meg lehetett gyújtani, még működőképes volt, és a konzervek, amiket 1907-ben hagytak ott, az még ehető volt, a tojásból is ehető volt. A
És ezeket a mai napig őrzik egyébként, ezeket a régi
emlékeket. Ezek már emlékek. Most már ezeket szigorúan őrzött emlékek, lehet ide menni, de már ezek a turista utazások célpontjai hatalmas összegeket kérnek ezekért, hogy valaki ide repülővel, illetve hajóval eljuthasson. Edith mesélte, hogy az egyik Herkules gép kényszerleszállást hajtott végbe egy hóvihában a jégen. A személyzet elhagyta a gépet, és megmenekült. De a Herkules gépet nem akarták magára adni, ez egy hatalmas érték. Egy év múlva visszatértek a hóva jéggel befedett repülőgéphez, azt pontosan tudták volna, mert bemérték az adatait, és a technikusok, a mérnökök több napi munkával a jégbe fagyott repülőgépet működőképessé tették, és felszállt a gép, és megmaradt, és tudták később is használni. A Herkules gépek műszaki adatai lenyűgözőek voltak. És azt is mondta Edith, hogy ezeket az amerikaiak működtették, az ausztrál expedíciót és a új-zélandi expedíciót is amerikai szállítógépek vitték az Antarktiszra, téli időszakban meg se lehetett közelíteni. Végig ott tartózkodtak. Még egy érdekességet azért elmondanék, hogy az amerikai bázis orvos, aki egy évet töltött a bázisom, olyan fizetést kapott, hogy az egy év után a megtakarításából egy házat tudott vásárolni Sydney külvárosában. Az orosz bázis orvosa, aki szintén egy évet töltött, orosz hajóval ment vissza, Sydneybe megállt, ő a megtakarításából a lányának egy pulóvert, a fiának egy farmer nadrágot és a feleségnek egy parfümöt tudott venni az egyéves megtakarításában. Ő is ugyanannyit töltött ki, ugyanolyan körülmények között.
Uh-huh. Farkas Edith, hogyan dolgozott, vagy hol dolgozott azután, hogy az Antarktiszon járt? Ugye új-zélandi színekben valaha visszatérte Magyarországra önök, hogy találkoztak például?
Farkas Edith a kintöltött időszakot kamatoztatta, publikációkat írt, számos cikke tanulmánya jelent meg, egyetemen is tartott előadásokat Wellingtonban és Oaklandben. 1988-ban ellátogatott Magyarországba, jó kapcsolatban állt Balázs Dénessel.
Balázs azért, Dénes, aki például az érdi
a Magyar Földrajzi Múzeum megalapítója volt Balázs Dénes, és egyébként Ausztrália, óceán és Antarktisz leírója, útikönyvet is írt, és földrajzi monográfiát.
Tehát
Balázs Dénes
bejárta.
Ők jól ismerték egymást még onnan, még Új-Zélandból, még a 70-es évekből. És Dénes hozta el a múzeumba. Balázs Dénes jelezte nekem, hogy itt van Farkas Edith, és örömmel nézni meg a kiállításokat, a Magyar Antarktisz kutatók anyagát, és szerveztünk neki egy előadást is. Nem jöttek el sokan, de lenyűgöző képeket láthattunk, csodálatos felvételeket, amiben ez a szerény és végtelen kedves asszony megosztotta velünk az élményeit, hogy egyetlen nőként hogyan tud sok férfivel együtt élni hónapokon át egy kietlen jégvilág mostohaságában, és azért a kapcsolatok megmaradtak később is, még barátságok is.
Magyarországon megjelente valami arról, amit ő az Antarktiszon kutatott, szakmai anyagok jelentek-e meg magyarul?
Nem. Egy beszámolót készített, egy 16 oldalas beszámolót, ami magyar nyelven, ami az ő élményeit hozza, de könyvet sajnos nem írt. Hazatérését követően főleg a szakmai publikációkkal fordította az idejét. Neki nem volt férje, egy gyermekei, ő egyedül magányosan élt, a családjával azért kapcsolatot tartotta, nagyon szerették, szörnyű betegségben, csontrákban halt meg, jártak a családtagok, illetve barátok látogatni, és a kutyája is befökött a kórházba. Többször kivitték, de visszajött, és beköltözött a lágy alá. És amikor Edith meghalt éjszaka, a kutya felvonyított. És utána pedig kiszökött a temetőbe, és ott találták meg Farkas Edith sírjánál.
A műsorunk végéhez érkeztünk el, tehát a második témánk Farkas Edith, az első nő az Antarktiszon volt, ő 100 éve született, a műsor első felében pedig Sári Éva, geológus, író, költő, festő, művész, kultúra szervező életéről beszélgettünk, dr. Kubasek János geográfussal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával, a Magyar Földrajzi Múzeum címzetes igazgatójával. Búcsúzom hallgatóinktól, mai munkatársaink Bögös Henrietta és Urbán Péter nevében is. A szerkesztőt, Szabó Csillát hallották.